Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az Úristen engedi és megélem ezt a 2026-os esztendőt, akkor körülbelül 70-80 igehirdetést fogok elmondani ebben az előttünk álló évben. És mindközül az egyik legfontosabbnak tartom újra és újra az újévi igehirdetést. Mert ha hiszünk Istennek a gondviselő kegyelmében és szeretetében, akkor hiszük azt is, hogy nem véletlen az, hogy milyen igét kapunk erre az esztendőre. És pont azt kértük néhány perce közösen az Úristentől, hogy ez az ige legyen fontos a mi számunkra. Ezt imádkoztuk, téged kívánunk és téged imádunk, aki ez esztendőnek is fundamentumot vetsz igéddel. Hiszem, hogy az Úristen ezzel a mai igével, ami a 2026-os esztendőnek az igéje, ilyen nagyon masszív és erős fundamentumot szeretne vetni a mi életünkbe. Azt szeretné, hogy talán márciusban, amikor örömeink vagy nehézségeink vannak, vagy októberben, vagy bármikor, amikor majd belépünk ebbe a templomba, és látni fogjuk az év igéjét kitéve, ami a jövő héten ki fog majd kerülni oda, akkor eszünkbe jusson azt, hogy Isten így indított el minket, hogy így kezdődött el minden. Hogy Istennek ez a ígérete, ez a szava, ez nem véletlen. És most szeretne elhelyezni az Isten egy olyan fundamentumot az életünkbe, erre az esztendőre, ami mindvégig megőriz és megtart minket. Így hallgassuk most meg azt az igét, ami az előttünk álló 2026-os esztendőnek az igéje. Megírva találjuk a Jelenések könyvének 25. fejezetében, az 5. vers első felében a következőképpen. Isten ezt mondja, íme újjáteremtek mindent. Amen. Kedves testvéreim, ha valaki megkérdezné tőlem, hogy melyik az a három könyv, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy az ember a Szentírás mellett egyszer elolvassa az életében, akkor biztos, hogy az egyik az Charles Dickensnek a Karácsonyi ének című kis regénye lenne. Most egy kicsit hosszabban fogok szólni erről a könyvről, méghozzá azért, mert meggyőződésem, hogyha ebben a történetben lévő szereplőnek, ha átéljük az élethelyzetét, és bizonyára átéltük már mi is, akkor fogjuk megérteni, és akkor fog felragyogni a mai igénynek a igazi üzenete. Ez tulajdonképpen egy különleges mese. Dickensnek a Karácsonyi éneke, amit 1843-ban írt, és hihetetlenül aktuális ma is. Egy mogorva, fukar londoni uzsorásról, Ebenezer Scrooge-ról szól a regény, aki nem csak a karácsonyt veti meg, hanem az emberekkel is hihetetlenül szigorúan bánik, és egyedül a pénz érdekli. És egyik este, egy szentestének az éjszakáján meglátogatja őt elhunyt üzlettársának, Merlinnek a szelleme. És ez a szellem figyelmezteti őt arra, hogyha így halad tovább az élete, akkor annak nagyon-nagyon rossz vége lesz, és nagyon súlyos sors vár rá a túlvilágon. És azt mondja Merlin, hogy a következő három éjszakán három szellem fog megjelenni, és ezek fogják megmutatni egyrészt a múlt szelleme, azt, ami régen volt, a jelen szellem, ami benne él, és a jövőnek a szelleme, ami rávár. És megjelenik a múlt karácsony szelleme, és megmutatja ezt a Scrooge-ot kisgyerekként. Megmutatja azt, hogy volt egy csodálatos, de nagyon-nagyon szegény és hűséges jegyese, akit elszalasztott a pénzimádata miatt, és így egyedül maradt, egyedül élte végig az életét. Aztán jön a jelennek a szelleme, amelyik megmutatja, hogy máshol még a legszegényebb környezetben is, az ő kis könyvelőjénél, egy Cratchit nevű embernél, ahol még a gyerek súlyos beteg is milyen békés karácsont élnek meg. Aztán jön a jövőnek a szelleme, amelyik megmutatja, hogy mi lesz akkor, ha ő meghal. És hogy fogják széthordani mindazt, ami ott van az ő értékei között. Látja a saját magányos halálát, és látja azt, hogy senki sem gyászolja őt. És mélyen megrendíti ez az egész, rászakad egy rettenetes érzés, hogy mindent elrontott, és könyörög azért, hogy valami megváltozhasson. Magyarországon, és erre büszkék lehetünk, Isten pénze címmel egy csodálatos musical készült ebből a könyvből, ahol Huszti Péter játsza ezt az Ebenezer Scrooge-ot, és ezt a párbeszédet, amit most megmutatok, majd el fogom küldeni a testvéreknek. Amikor elmondja Merli szellemének azt, hogy szeretne megváltozni, és szeretne mindent jóvá tenni, akkor jön ez a kemény válasz, a múltunkat átírni nem lehet. És ilyen nagyon fájdalmas párbeszéd, hát most én elénekelni nem tudom, de ez így szól, és talán érezzük majd ennek a mélységét. Nem lehet, nincs visszaút, ez tény dolog. Nem lehet, a sors csak egyfelé forog. Bizony nincs visszaút, hiába érzed úgy, most megjavítanád. Ez itt egy megdermett világ. Nem lehet, tudom már, újra kezdenéd. Nem lehet, így érzek én is, hiddel rég. Vezeklés útjain békjóznak láncaim, mert dolgunk nincs itt más, nincs más csupán a lelki furdalás. Miért gyötörsz hát engem te, Márli, miért? Ajándékod miért válik semmivé? Tehát jó neked azt, ha sírni hadsz, minek is tépsz sebeket, ha nincs vigasz? Miért fosztasz ki engem, mond csak, van-e még, mi kárpótolhat? De ha nincsen, miért jössz újra? Miért fáj az ember múltja? Nem bírom jóvá tenni, értettem, jól van ennyi. Öreg ember lettem, Márli, miért nem hagysz békén élni hát? Gyűlöllek hát. Gyűlölöm ezt a létet én, minek élni, mond, ha nincs remény. És mindezek után Dickens feloldja ezt az egészet, de ez a feloldás sok ember életében nem érkezik meg. Mert fölébred ez az ember, és azt látja, hogy odan azon az éjszakán van, és még mindent jóvá tehet. És teljesen kicserélődik az élete, elmegy a szegény könyvelőhöz, és vállalja, hogy a súlyos beteg gyermekének fizeti Amerikában a orvosi kezelését, és minden megváltozik az életében. A múlt fájdalmával és terhével együtt. Újat lehet kezdeni, mert nem ért még véget az élete, és nem ért még véget a mi életünk sem. Eddig ez a regény, amelyik tényleg szép és megrázó, és van egy nagyon fontos üzenete, hogy igen, az embert érhetik olyan hatások, amikre megváltoztatja az életét. Nem tudom, ki élte már át ezt a fajta keserűséget, fájdalmat, hogy eltelt az élet. Vagy ha nem is telt el, lehet, hogy még fiatal vagyok, de valami olyat tettem, amit nem lehet jóvá tenni, amit nem lehet megváltoztatni. Nagyon sokszor bele gondolok autóvezetés közben, hogy annál nem lehet rettenetesebb, mint amikor valaki egy balesetet okoz úgy, hogy a másiknak az életét teszi tönkre, vagy akár valaki meg is hal. Iszonyú lehet ilyen terhet hordozni, és az ember azt mondja, hogy nem lehet bár jóvá tenném, nem lehet bár újat kezdenék, de nem lehet megváltoztatni a múltat. És vannak emberek, akik talán ebbe belekeményednek, és így élik az életüket, és van, akiket valami talán megváltoztat. Ugye szokták mondani, hogy a klinikai halálból visszatért emberek szembesülnek egyszer az életnek a rövidségével, életnek a nagyon-nagyon esendőségével is változik meg az életük, és ez mind jó, ha ez megtörténik. De ezek emberi dolgok, és nem tudjuk soha, hogy mennyire tartósak. Egy kicsit meg tudunk mi is változni, és tegyünk is valamit, amit tenni tudunk ezen a mai reggelen talán, de itt érkezünk meg a mai igénkhez. Hogy amikor az ember úgy érzi, hogy ez az egész világ már rettenetes állapotban, amikor annyira szeretnénk mi is megváltozni, és annyiszor próbáltunk, akkor megjelenik az Isten, és azt mondja, hogy íme én mindent újjáteremtek. A te életedet, mindazt, ami ott van benne, mindazt, amivel küzdesz, én mindent újjáteremtek. És ez nem emberi próbálkozás, nem fellángolás, hanem Isten szava. És meggyőződésem, hogy igazi végérvényes változás csak az Úr tud hozni az életünkben. És milyen szép volt az, hogy a mai kezdő zsoltárunk az visszavitt minket a teremtéshez. Urunk, mi felséges a neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet, ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy gondod van reá. Isten egyszer már teremtett, és egyszer mindent újjá fog teremteni, ezt a megromlott világot is. És ebben a kettősségben élünk mindannyian. Isten már végzi az ő munkáját a világban, emberi életeket teremt újjá, de ez még nem nyilvánvaló. Igénk arról az eseményről szól, amikor majd mindez nyilvánvaló lesz. Mit vagyunk most a két teremtés között? Egyrészt, amikor Isten megteremtette ezt a csodálatos és tökéletes világot, ami azóta megromlott, és egyszer el fog jönni az, amikor mindent újjáteremt az Isten. Akkor olyan csodálatos világban életünk, ahol nem lesz halál, fájdalom, betegség, sok-sok nyomorúság, nem lesz lelkiismeret furdalás, és nem lesz ez az égető belső érzés, hogy már nem bírom jóvá tenni a dolgokat. A mai igénynek a ötödik versben található, a 21. fejezetben, ott így kezdődik ez a fejezet. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. És mi ennek a következménye? Ezt olvassuk a mai igénket megelőző versben. Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Milyen jó lenne úgy kezdeni ezt az évet, hogy mindez már ma valóság. De nem erre ébredtünk. Mi nem az új égen és nem az új földön éljük az életünket. És ez a kettősség, ez a feszültség a mai keresztény embernek egy óriási nagy kihívást jelent. Hogy komolyan kell vennünk, hogy Isten ma is végzi az ő megújító munkáját, de ez még nem nyilvánvaló mindenki előtt. Ma még sok minden eltakarja Isten kegyelmét, szeretetét és gondviselését az ember elől. A teológiai kifejezéssel a Deus absconditus kifejezés, hogy Isten rejtőzködő Isten. Vagyis nem mindig nyilvánvaló, és nem mindig értjük őt, hogy hol van. Sokszor nem értjük, hogy mit tesz, sokszor nem úgy tesz, ahogy mi éppen elvárnánk. A rejtőzködő Isten azt fejezi ki, hogy Isten valóságos, de nem mindig érhető el, vagy nem mindig látható az ember számára. De Isten ilyenkor nem tűnik el, hanem rejtve jelen van, számunkra talán felfoghatatlan módon. Van egy egyszerű, nagyon jó hasonlat, amit már bizonyára sokszor hallottatok. Ez olyan, mint a nap és a sűrű ködnek a kapcsolat, hogy a nap ott van a sűrű köd mögött, nem látszik, de a fény, a melege érezhető, és tudjuk, hogy ott van. És én hiszem, hogy ez igaz. És nem csak ezt a kis könyvet hoztam ma magammal, hanem hoztam még egy másikat is, ami arról szól, hogy Isten ma is munkálkodik. Hogy vegyük komolyan azt, hogy nem egy olyan világban élünk, amikor Isten majd egyszer mindent újjáteremt, és addig nekünk itt valami sötétségbe kell szenvednünk. Tanúim lesztek, az a címe ennek a könyvnek, ami itt van a kezembe. Legalább 50 embernek a bizonságtétele van benne. Örömmel látom, hogy Irénke néninek is benne van a bizonságtétele, és még nagyon-nagyon sokaknak. Egy kedves barátomtól kaptam, még csak az úton megyek, nem térek le se jobbra, se balra, írta bele barátomnak, Lacinak és Gabinak szeretettel egy kedves testvérünk Mózes 5. könyvéből. Mert ez is valóság. Hogy átélhetjük Isten újját teremtő kegyelmét ebben a világban, ahol ez még nem nyilvánvaló. És amikor bejövünk majd az ajtón és látjuk ezt az igét, akkor legyen ott, hogy Uram, köszönöm, hogy ma már ez működhet az én életemben. Hogy újjá tudsz teremteni engem. És újjá teremtettél, és újjá tudsz teremteni nagyon sok mindent, erről mindjárt szólni fogok a minden kifejezés alatt. De várom azt, amikor te tényleg úgy teremtesz mindent újjá, hogy az mindenki számára láthatunk lesz. Úgy lehet megfogalmazni, hogy Isten újjáteremtő munkája zajlik ebben a világban, gyökeresen változtat meg ma is emberi életeket, szíveket, élethelyzeteket, de az életünket továbbra is egy megsebzett, bűnnel és gonoszsággal teli világba kell élnünk. És itt nagyon fontos ez az egyensúly, hogy a rejtőzködő Isten mellett meglássuk a Deus Revelatust is, vagyis a magát kijelentő Istent, ahogy megjelenik, ahogy találkozhatunk vele az életünkben. Vagyis nem örökre rejtőzködik, de vannak olyan helyzetek, amikor talán nem látjuk őt. És Isten újjáteremtő munkája ma is minden területre ki tud terjedni. Egyéni életünkre, lelki állapotunkra, emberi kapcsolatainkra, egészségünkre, mindenre, mert nem gyengült meg Isten ebben a világban. A második korintusi levélben ezt írja Pál apostol, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten újjáteremtő munkája szeretne kiáradni ebben az esztendőben a mi életünkbe is. Bizonyára vannak olyan területek, amiket évek óta hordozunk, ahol évek óta talán nem tudunk rendezni dolgokat, évek óta nem tudunk szabadulni, vagy sok minden lehet. Most vegyük komolyan, hogy Istennek a kegyelme, a szeretete ebbe a mindenbe ezt a gondot és ezt a nehézséget, ezt a fájdalmat, ezt a bűnt is beleérti. Nem véletlenül mondja Isten ezen a reggelen, hogy én mindent újjá szeretnék teremteni a te életedbe. Mindent el szeretnék venni, ami gátol téged. Abban, hogy közel kerülj hozzám. És ebbe tényleg benne van minden. Vidd reménységgel az Úr elé, mert ő mindent képes újjáteremteni, ahogy azt a Szentírásban is olvassuk. És mi a mi feladatunk? Benne élni ebbe a kettősségbe. Hogy benne élek a világban, látom annak a nyomorúságát, látom benne a gonoszságot, a nehézségeket, de tudom, hogy Isten munkálkodik az én napjaimban is. Ehhez ad erőt az, hogy hiszem és tudom, hogy Isten egyszer mindent valóságosan újjáteremt. Szintén az alapigénknek a fejezetéből hadd olvassak fel néhány sort, és ezt úgy hallgassuk, mint egy nagyon-nagyon valós, reális jövőképet, ami egyszer meg fog történni. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és így szól, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Ez a jövő vár ránk, kedves testvéreim. Lehet, hogyha holnap megáll a szívünk, akkor már nagyon-nagyon gyorsan. Lehet, hogy még leélünk addig néhány évtizedet. Lehet, hogy minket már rég eltemednek és elporladunk, mire ez a világ eljön, de akkor is valóság. Hogy Isten sátora az emberekkel lesz, és letöröl minden könnyet a mi szemünkről. És ebben a köztes időben élünk, és így válik nagyon-nagyon érthetővé Pál apostolnak, talán furcsa, hogy idehozom a szeretet himnusza, ezt mondja Pál szeretet himnuszának a végén, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Vagyis mai igénkre lefordítva elmondhatjuk Pállal együtt, hogy most még homályosan látunk dolgokat, sokszor talán Isten akaratát is homályosan látjuk, töredékes az ismeretünk, de ennek egyszer vége lesz. Akkor már csak a szeretetre lesz szükség, de ma még hitre és reménységre is. Lássuk reálisan a jelent, de a jövőn keresztül. És mi következik ebből? Az következik, hogy 2026-ban Isten meghív minket a bizalomra. Rá mered-e bízni az életedet az Istenre, erre az újjáteremtő, hatalmas Istenre? Rá mered-e bízni mindazt, ami ott van az életedben, mindaz, ami fontos a te számodra? Legyen szó az életedről, egészségedről, szeretteidről, anyagi dolgaidról, munkaválasztásról, párválasztásról, vagy bármi másról. Meghívás reménységre. Ne azt lássuk, hogy ez a világ csak egyre rosszabb, egyre többen a bűn, a háború, a nyomorúság. Élünk-e úgy, mint akiknek van jövője és van reménysége. És meghívás engedelmességre, mert azt mondja az Isten, hogy az én újjáteremtő munkámba számítok rád is. Éld úgy az életedet, hogy látszódjon rajtad, hogy kihez tartozol. És végül meghívás, és ez talán a leghangsúlyosabb, kitartó hűségre. Isten kitartóan hűséges embereket vár. Nem tudom, kinek hogy kezdődött ez az év. Nekem a kutyusom betegedett le, most a derekamát be, eddig folyamatosan köhögtem. Nagyon-nagyon sok minden van, de nem ezek számítanak. A kitartó hűség. Akkor is, ha nem fogod talán érezni Istennek a újjáteremtő hatalmát, de tud, hogy munkálkodik, és vár téged kitartó hűséggel, szeretettel, hogy valóban ez az esztendőnk olyan legyen, hogy valóság lehessen ez a könyv is, és Isten fölírhassa a mi nevünket is, tanúim lesztek, és tanúim vagytok. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, ma szeretnénk megköszönni neked a te újjáteremtő kegyelmedet, hogy minket is újjáteremtettél valahol valamikor. Talán azonta nagyon esendő módon, csetlő-botló módon éljük az életünket. Üres a tankunk, de erről nem te tehetsz, hanem mi, hogy nem parkolunk be a benzinkúthoz, és nem tankoljuk fel a mi életünket valódi százas extra erős benzinnel, igével. És sokszor csak vánszorgunk életünk útján, aggódva, hogy mikor merül ki még az is, ami megmaradt. Úrunk Istenünk, Te ma arra hívsz minket, hogy töltekezzünk be valóban a Te szent lelkeddel. Hogy valóban napról napra és hétről hétre úgy tudjuk élni ezt az esztendőt, hogy kitartó hűséggel követünk Téged, és hisszük, hogy Te képes vagy mindent megváltoztatni és újjáteremteni az életünkben. Mert nincs olyan bűn, nincs olyan fájdalom, nincs olyan elrontott múlt, amiben Te ne tudnál újat kezdeni. Ezt köszönjük Neked, Istenünk, és azt kérjük, hogy itt tudjuk most eléd vinni őszintén minden bűnünket az Úr vacsorába. És itt tudjuk átélni azt, hogy Te újjá teremtesz, megtisztítasz mindannyiunkat. Amen.